cigarettáznak így a vizsgálóbíró előtt, ezzel az önfelett szomjúsággal. Hét próbás gonosztevők, kiket több hetes vizsgálati fogság után a bíró elé vezetnek, s vallatás közben engedélyt kapnak egy-egy cigarettára. Ő maga nem gyújt reá. Valahogy illetlennek érzi a dohányzást e pillanatban. Most kissé olyan már, mint a bírói emelvényen. Valamit el kell intézni itt, aztán ítélni kell, megállapítani. Már megint bíró kissé e pillanatban. Hátradől a karos székben, karbafont kezekkel. Ujjai önfeledten markolják még a papírvágókést. Most így marad meg, ebben a merev, figyelő, megközelíthetetlen magatartásban, hosszú ideig. Aha, egy ember, gondolja most. Az orvos tenyerébe hajtott fővel, előre görnyedt testtel, ott könyököl szemközt vele, a szőnyeg mintáját nézi, aztán óvatos és kíváncsi pillantással felemeli fejét, s körülnéz a szobában. A bíró követi pillantását. Az íróasztallal szemközt, cirádás, aranyozott keretben a nagyapa, első Kristóf arcképe bámul reájuk. Barabás a képíró rajzolta a regényes fejet. Az arc, a szigorú, kissé gúnyos pillantású szemek, a keskeny, finom rajzú, összeszorított ajkak inkább egy 18. század végi papra emlékeztetnek. A jelenségben van valami abbé-szerű. Az orvos sokáig nézi az okos homlokot, az értelmes, gúnyos megértő szemeket. A falon könyvek, a Corpus Juris vastag, disznóbőrbe kötött, dúsan aranyozott kötetei. A régi ingaóra mutatója megállott. Az orvos iparkodik tudomásul venni a szobát, ahol a bíró él. Kettejük között történik most valami sokkal fontosabb, elhatározóbb, mint minden, amit szavakkal kifejezhetnek. Két ember elfoglalja hadállásait, lemérik egymás erejét, eszméletük érzékeli a másik ember éghajlatát, valami áramlik közöttük. Aha, egy ember, gondolja mindkettő. Olyasmit éreznek, mint az utas, mikor útközben, váratlanul, homályosan ismert, régen nem hallott városnevet pillant meg egy állomás homlokzatán. Miféle élet van e városnév mögött? Rend van-e még ott, vagy valamilyen zabolátlan, önkényes, törzsi élet? A bíró kényelmetlenül érzi, hogy az ügy, amelyet most, ebben az éjszakai órában elébe tárnak, nem az ő ügye. Mindebben van valami szabálytalan, perrentartás ellenes. Ő holnap délelőtt akart ítélni ebben a perben, két ember válásának perében. Nem most, éjszaka, a lakásban, ahol két szobával arrébb a gyermekek alusznak, szemközt a nagyapa arcképével. S különben is, az egyik válófél hangosan vallja, hogy megölte a másik félt. Ennek a félségnek súlyos, titokzatos, kettős értelmét most igazán érti a bíró. Feleség, gondolja. Összefont kezekkel mereven ül, nézi a vádlottat. Most egészen kőmives iskola. Tulajdonképpen nem tartozik reám, gondolja. Ha csak ugyan megölte, akkor büntetőper lesz a vallomásból, s az már nem az én dolgom. Más tanács, más bíró dolga. De homályosan érzi, hogy tehetetlen. Ezt a büntetőpert most már le kell tárgyalni. Az élet néha ilyen perrentartás ellenes, gondolja rosszkedvűen. S összeráncolt homlokkal szemléli ezt a szabályellenes életet, amely betör éjjel a bírószobájába, s ilyen illem és kódexellenes főtárgyalásokat idéz föl. Felülről óvatos pillantással nézi Greiner Imrét. Már kissé úgy nézi, mint vádlottat. Egy ember, gondolja. Most majd elmondja. Hazudni fog, kínlódik, tagadja, azt hiszi közben, hogy az igazat mondja, s mégis hazudik. Aztán végül kénytelen lesz bevallani. A végén mindenki kénytelen bevallani, minden ember. Most először érzi könnyű borzongással, hogy van egy fő tárgyalás, amikor csak ugyan kénytelen minden ember elmondani az igazat. Minden ember. Ő is. Halkan köhög, mintha azt mondaná, a tárgyalást megnyitom. Az orvos fölpillant ez önkéntelen sürgető neszre.
4 óra felé halt meg,
mondja bizalmasan, készségesen, hangsúly nélkül. Ezzel a hangsúlytalansággal csak a másíthatatlan tényekről lehet beszélni. A bíró ismeri ezt a hangot. Figyel.
Most ott fekszik a lakásomon a rendelőben. A díványra fektettem. Nem szép halott. Legtöbb ember megszépül a halálban, de ezek a mérgezéses, cianotikus halálesetek... Tegnap este még nagyon szép volt. Nem emlékszem rá, mikor volt utoljára olyan szép. Én már 6 hónapja nem láttam. 7 óra felé telefonált, hogy fel akar jönni. Holnap lesz a tárgyalás, szeretne megbeszélni valamit. Talán, ha akkor erősebb vagyok. Ha nem engedek, ha gyorsan elutazom, vagy csak elmegyek hazulról, vagy gorombán beszélek vele, talán még most is élne. De mikor a hangját meghallottam, én is úgy éreztem, hogy elég okosabb lesz megbeszélni vele valamit. Ilyen gyenge az ember. Úgy éreztem, elviselhetőbb lesz másnap a találkozás, ha látom elébb. Sokat gondoltam az utolsó napokban erre a találkozásra. Te ott ülsz majd az emelvényen, s mi eléd lépünk, Fazekas Anna és Greiner Imre. És te, éppen te, kőméves Kristóf ítélsz majd, és kijelentett, hogy Isten és ember előtt nincs közünk többé egymáshoz.
Ez az éppen te nem tetszik a bírónak. Ujjai idegesen feszülnek. Szeretne megmarkolni valamit, jelt adni, tiltakozni. Ohó, szeretné mondani, ott még nem tartunk. Oda nem is jutunk el soha. Csak semmi személyeskedést, ha szabad kérnem. Miért éppen én? Ez a néma kérdés él közöttük. A bíró érzi, hogy sok ilyen néma kérdés él közöttük e pillanatban. Egy ember felbukkan a múlt süllyesztőjéből, s egyszerre nincs múlt, nincs szerep, nincs helyzet, csak a valóság van. Valamilyen átkozottul érzékelhető, kimondatlanul is penetránsan észlelhető valóság.
Néhány óra múlva elkap a szíj. Úgy érzem, néhány óra múlva már működni kezd az a különös szerkezet, amit igazságszolgáltatásnak neveznek. Kihallgatás, egy tisztviselő, aki a legjobb esetben is annyit tud csak rólam, amennyit én és a tények elárulnak neki. Adatokat észlel, kérdez, én felelek, egy bizottság kiszáll majd, Anna ott fekszik a lakásban. Na és aztán? Mi lesz aztán? Megmondok mindent, de mit felelhetnek ők nekem? Valakinek felelni kell.
Most egészen csöndesen beszél.
Néhány óra előtt még orvos voltam. Gyakorló orvos. Név és házszám cím a telefonkönyvben. Esküdtettem, hogy segítek az embereknek. Igen, segítettem. Sok ember jött panasszal hozzám, és gyógyultan távozott, mert felírtam nekik gyógyszert. Klinikára küldtem őket, intézkedtem, hogy vágják fel a hasukat. Ennek számomra vége. Nem tudok többé segíteni senkinek. De ez az éjszaka még az enyém. Ezért jöttem el hozzád. Néhány perc vagy néhány óra múlva már nem az enyém többé semmi. Ez kissé rajtad is múlik. Most azt mondhatnám, nem is érdekel. Vagy az életnek vége. De nem is tudom, hogy csak ugyan vége az életnek. Talán reggelre mégis élni akarok, Anna nélkül is. Az élet nagyon erős. Erről már tudok valamit. De e pillanatban nem akarok más csak megtudni az igazat. Te magad tudod legjobban, milyen nehéz az. Megtudni az igazat. Reggelre majd kezdődik valami, aminek semmi köze az én igazságomhoz. Kérdeznek, felelek. A világ kérdez. Személyi adatokat, Anna nevét, korát, vallását, aztán miért, mikor. Nem értik. Először egy tisztviselő kérdez, aztán egy bíró, aztán szakértők és ellenőrző szakértők. Mit kezdjek velük? Mit mondjak nekik? Reggelre minden szónak más értelme lesz. Ne tiltakozz el. Érzem, tudom, hogy reggel már nem lehet elmondani. Hány óra van? Fél egy elmúlt? Akkor még van időm. Ezt az éjszakát elveszem tőled. Ne haragudj, te is esküdtettél. Engem is felköltöttek éjszaka, sokszor felköltöttek anna mellől, és elvittek az emberekhez, akik szenvedtek. Némelyik ordított is, és az igazságot akarták tudni. Csak az igazságot, az élet és a halál igazságát. Ott kellett ülnöm mellettük éjszaka. Most én vagyok ilyen beteg. El kell viselned. Esküdtettél, hogy embereknek szolgálsz. Jó, meg kell magyaráznom. Képzeld el, hogy orvos vagy. És éjjel elhívnak egy emberhez, aki ordít a fájdalomtól. Egy emberhez, akinek minden áron orvosra van szüksége. Nekem minden áron bíróra van szüksége ma éjszaka. Tudod, olyan, nehéz megmondani, olyan bíróra van szükségem, aki éjszaka is ügyeletes. A bíró, aki a nappalról ítél, az más. Ítél, ahogy tud, ahogy lehet. Mit is tehet mást? De nekem arra a bíróra van szükségem ma éjszaka, aki leszáll az emelvényről, s maga is részt vesz a perben. Másképp, mint nappal. Nem csak felülről, nem csak a törvényen át. Olyan bíróra van szükségem, aki bíró, kisé vádlott is, ügyész is, és ugyanakkor védő és bíró, igazi és pártatlan bíró, érted? Nem érted. Nehéz megmondani. A mentők is ébre vannak éjjel, minden pillanatban. Kivonulnak és segítenek, ha valami borzalmas történik valahol az emberekkel. Mikor megöltem Annát, mikor megállapítottam a szívhallgatóval és a mesterség összes szabályai szerint, hogy meghalt az a nő, bizonyos fazekas Anna, akit szerettem, akivel életem 8 esztendejét töltöttem el, test a test mellett, lélek a lélek mellett, de örökké csak mellett, tudod? Akkor természetesen tudtam, hogy valaminek most vége számomra is. Nem csak fazekas Anna életének szakadt vége, nem csak Greiner Imre és fazekas Anna együttélésének. Életek és életek között van valami, ami talán fontosabb a testi létezésnél, és aminek ilyen pillanatokban vége szakad. Mondjuk baleset a mindenségben, üzemzavar, de ezek szavak. Egy szóval, Anna meghalt, és én ott álltam, kezemben a fecskendővel, karomon feltűrtem az ingújat, már megtisztítottam éteres vattával a bőrfelületet, mert az ember utolsó pillanatig orvos marad. Látod? Talán ez a legszomorúbb az egészben, ez a reménytelen hűség a mesterséghez. Az ember örökké mesterember marad, a halálba készültem, és utolsó pillanatban még vigyáztam rá, hogy szabályosan adjam be magamnak a halálos fecskendezést. Az ember meghalni készül, és közben vigyáz, hogy ne kapjon vérmérgezést. Elcsodálkoztam. Észrevettem, hogy még mindig orvos vagyok. Az utolsó pillanatban is, akkor is, mikor már csak rólam van szó. Csak. Milyen könnyen bánunk a szavakkal. Érzem, úgy beszélek, mint aki részeg. Ismerem ezt a száraz részegséget, sokszor láttam, megfigyeltem. Ne haragudj, te vagy a bíró, te majd leszűröd ebből az önkívületből, ami valóság. Azért jöttem ide. Olyan hideg önkívülethez, minden szavamat pontosan érzékelem. Na hát akkor, fecskendővel a kezemben, egyszerre észrevettem, hogy még nem lehet. Ne hidd, hogy megijedtem a haláltól, ez megint más kérdés. Már nem félek. Vagy óvatosabban talán úgy mondhatnám, nem félek annyira. Néha csak nem kíváncsi vagyok. És egészen mélyen, minden szándékunk alján, néha azt hiszem, minden cselekedetünk alján él és hat ez a kíváncsiság, ez a vágy, a megsemmisülés vágya. Ez nagyon erős. Erősebb, mint a kéj. Erősebb, mint a szeretet. Ez a legerősebb. Ez a vágy. De erről nem szabad beszélni, tudom. Köszönöm, hogy nem szóltál rám. Látod, ha ezt nappal mondom, már rám kopogtál volna a ceruzával. tessék a tárgynál maradni, mondta Dolna.
Ezért mondom, hogy olyan bíróra van szükségem, aki éjszaka ismer ítélni.
Én ébren és álomban ugyanaz a bíró vagyok,
mondja Kőmives csendesen és hidegen. Hangjában semmi gőg, semmi indulat. Az orvos felnéz rá.
Ó, bocsáss meg!
Mondja majdnem alázatosan. Kőmivest ingerli, gyanakvással tölti el ez a kétes alázat.
Természetesen nem úgy gondoltam. Nem ismertem volna, ha régi barátságunk jogán...
A bíró most csupa figyelem, szakértelem. A hangot ismeri. Ez az alamuszi, hazug és hamis hang a mély tisztelet és alázat hangja. Ez a bűnöző modora. Minden bűnöző él vele a bíró előtt.
Hallgass ide!
Mondja szárazon, éles és tagolt hangsúllyal, mintha a tárgyalóteremben szólana.
Még nem tudom biztosan, mi hozott ide. Homályosan emlékezem rád. Éjfél elmúlt. Megvallom, nem szokásom. Soha, semmilyen esetben. Senkivel. Régen láttuk egymást. Végre is barátom vagy, mondjuk gyermekkori barátom. Amit az előbb mondtál, hogy a feleségedet, de mit értsék mindebből? De most már eljöttél, itt ülsz. Térj magadhoz! Mondd el, ha muszáj. Amit az ítéletről fecsegsz, ne haragudj, mindez csak fecsegés. Nem mersz arról beszélni. Arról, valamiről. Nincs kétféle bíró. Az éjszakának egy bírája van csak, a lelki ismeret. Én nem tartok éjszakai ügyeletet. Erre a célra vannak hivatalok a városban. Az ítélet, mondod. Ítéletre van szükséged. Az ítélet nagy és szent dolog, barátom. Én nem tudok hangulatok és vallomások szerint ítélni. Az ítélet fönséges valami. Mi, emberek, bíró és vádlott csak eszközök vagyunk. Valaki más ítél.
Elhallgat. Hangja keményen cseng a hideg szobában. Az orvos lehajtott fejjel, talán még mindig azzal az ingerlő, alamuszi alázattal hallgatja. Kristóf egy hanglejtéssel szelidebben.
A bírótól ne vár semmit. Ebben az órában sem. De ha baráti segítségre van szükséged, nem szököm el, meghallgatlak. Szedd össze magad, öregem. Akármi történt is, maradjunk emberek. Tisztességes, keresztény, magyar emberek. Azt hiszem, ismerlek valamennyire, emlékezem rád. Te nem lehetsz bűnös. Azt az irtózatot, amiről beszéltél, nem hiszem el. Megérted, nem hihetem el. Ha igaz, akkor nem tudok segíteni neked. Se most, se holnap, soha. A bíró, mint te mondod, nem tud segíteni neked. De ha emberi részvéttel, tanáccsal segíthetek, emberek vagyunk. De ez nem mentség.
Fejezi be óvatosan. Kifáradt. Hangja elfullad. Régen beszélt emberhez egyhuzamban, ilyen folyamatosan. Az orvos figyelő pillantással fordul feléje. Ezt a pillantást is hazugnak, alattomosnak érzi. Ez is olyan alamuszi, bűnöző pillantás. Valami mégis van itt, gondolja kényelmetlen szorongással.
Valami mégis van itt,
mondja ebben a pillanatban kísérteties ismétléssel az orvos.
Valami, amit még nem értesz. Nem akarsz bíró lenni? Nem szabad? Tiltja valami? Kérlek.
A bírót felháborítja ez a léha kérlek. Megmozdul azzal a szándékkal, hogy feláll és ajtót mutat az éjszakai vendégnek. Senkinek nincs joga, gondolja felháborodva, senkinek nincs joga hozzám így beszélni. Gyilkolt vagy nem gyilkolt, még sincs joga megszaglászni a véleményemet. De az orvos makacs és elháríthatatlan közeledéssel sürgetőbb hangon folytatja.
Hát akkor felejt te. Úgy, ahogy itt ülsz, a szemtanú. Azt kérded, miért éppen te? Felelek.
De nem felel. Önfelett mozdulattal szájához emeli kezét, ujjaival megérinti alsó ajkát. A mozdulat gyermekes, együgyű.
Nézd csak, Kristóf.
Mondja most egyszerűen, közvetlenül, csak nem kedvesen.
Én e pillanatban még a magam ura vagyok. Például megölhetem magam. Vagy vasútra ülhetek, el is szökhetnék.
vagy feladhatom magam a szomszéd őrszobán. Ebben a pillanatban én döntök életről és halálról. Érted most már, milyen becses, milyen végtelenül értékes számomra ez az éjszaka? Minden perce? Megvallom neked, útlevél van a zsebemben. Útlevél és pénz. Mielőtt elmentem onnan, hazúrról, minden zsebre tettem, amire ma éjjel szükségem lehet. Útlevelet, pénzt is. Igen. És hát, ezt is.
Zsebébe nyúl, s az íróasztal peremére helyez tárgyakat. Kopott bőrtárcát, egy barna fedelű útlevelet, színtelen folyadékkal telített orvosságos fiolát, s egy apró fecskendőt. A bíró, mint egy a magasból, madártávlatból, fejbólintás nélkül mozdulatlanul veszi szemügyre e tárgyakat.
Nem gondolod, hogy mindez így együtt kissé gyermekes?
Az orvos keze megakad a levegőben.
Gyermekes? Azt akarod mondani, hogy a szándék már meghalt bennem, gyáva vagyok, meghőköltem? Aki meg akar halni, nem mutogatja a kellékeket? De én nem akarok meghalni. Ha lehet élni, ha van mód rá, egyetlen egy lehetőség.
A bíró most egészen felülről néz a tárgyakra, az idegen emberre.
Van rosszabb is, mint a halál.
Mondja hangsúly nélkül, tárgyilagosan.
Tedd el ezeket a kellékeket.
Most először néznek indulattal egymásra. Az orvos feléje hajol, szemtől szembe, azzal a kíváncsisággal, azzal az elszántsággal, mintha fegyver lenne kezükben. A bíró érzi, hogy arca megtelik vérrel.
Kellékek. Nehéz veled. Legalább ismerd el, hogy őszinte vagyok. Mit ér a te szemedben ez az őszinteség? Valószínűleg a gyávaság egyik változata csak. Igen. Ilyennek képzeltelek.
Mondja közvetlenül, s a bíró csodálkozva érzi, hogy a szavak nem sértik. Mintha különös érzéketlenségbe zsibbadt volna teste és lelke. Tűvel szurkálhatják. Idegen ember éjszaka lakásán bírálhatja, sértegetheti, nem érez semmit. Most már tudja, hogy meghallgatja ezt az embert. Talán gonosztevő, talán őrült, talán ripacs. Már nincs benne szánalom a látogató iránt, sem megvetés, inkább csak kíváncsiság. Nem tartozik rám.